Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Nap és pajzs az Úr Isten, boldog, aki benne bízik. Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megbetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 14. vasárnapra kiírt szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának a 17. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből, a 11. verstől olvasom az igét. Amikor útközben volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szentbeszédét. Válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve most a 70-es éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra ige hirdetési alapigéül kijelölt. Ezt az igét megírva a Róma Béliekhez írott levél 8. fejezetében találjuk, 5-től a 11. versekig. Fennállva hallgassuk. Mert akik tesz szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, A lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, ha bennetek lakó lelke által. Kedves testvérem, mi irányította, vezérelte lépéseidet, döntéseidet, vágyaidat az elmúlt héten? Mit tettél Istenre figyelve, ő érte, a vele való kapcsolatból fakadóan? Ezzel a két egyszerű kérdéssel világossá válik, hogy test szerint jársz, vagy Isten szerint élsz. Készülve erre az ige hirdetésre, visszagondoltam az elmúlt hetekre, és egy kis számadást készítettem az elvégzett dolgaimról, cselekedeteimről, mondhatni mérlegre tettem, hogy állok Isten szín elé. A mérleg egyik serpenyőjébe a test, vagyis a régi óemberi természetem cselekedetei kerültek, a másikba az, amit az Úr vezetésével, az ő országának építésére és embertársaim javára tettem. Először csak egy napot szerettem volna tüzetesebben kielemezni, úgy kezdve a hajnali igeolvasással, imádsággal, hisz ezek már is mehetnek a lélek által végzett dolgokhoz. De aztán jöttek a mindennapi teendők, amelyek szükségesek, és ha nem is a lélek szerint végzett dolgok, de nem nevezhetők a test cselekedeteinek, hát ilyen a tisztálkodás, öltözködés, étkezés, takarítás, stb. Bár az étkezés előtt és utáni imádság esetleg a lélek által végzett dolgok serpenyőjébe kerülhet, ha nem megszokásból elmormolt imádságról van szó. Ezután a nap folyamán szinte semmi sem került ebbe a serpenyőbe. Hát lehet, hogy nem egy napot kéne vizsgálni, hanem egy hetet, hisz abban vannak gyülekezeti alkalmak, van benne vasárnap, ami eleve az Úré, így aztán magaménak tudhattam még néhány valóban az Úr lelke által és az Úrnak végzett tevékenysége. És mi van a többi dologgal? A többi idővel? Ki akkor a többi idő és a többi tevékenység? Visszatérve a mérleg serpenyőihez, szomorúan állapítottam meg, hogy az óember nagyon lehúzta a mérleg serpenyőit. Visszaemlékeztem arra, amikor megtértem, amikor az életem Isten kezébe tettem. Minden erőmmel azon igyekeztem, hogy Istenre figyeljek, minden tettemmel, gondolatommal Istennek akartam tetszeni, és az iránta érzett szeretetből, hálából, lelkesedésből mindezt. Arra igyekeztem, hogy minden, ami Istennek nem tetsző, kimaradjon az életemből. Hogy megváltozzon az életem Isten akarata és tetszése szerint. Teljes erőbedobással támadtam rá a bűneimre, és belevetettem magam a Krisztus követés alapvető gyakorlatába. Buzgón olvastam a Bibliát, és minden mást is, amely a kereszténységgel kapcsolatban volt. Gyakran és buzgón imádkoztam, bár ezek nem voltak olyan szépen szerkesztett imádságok, mint most, de a szívem teljes szeretetéből szóltak. Folyamatosan jártam a gyülekezetbe, úton útfélen bizonyságot tettem, ha csak lehetett, és mindezt a Szentlélek munkálta bennem, és munkája most is, ha hagyom. Azután jöttek a különböző próbák. Isten megengedi, hogy betegségekbe, csalódásokba, kísértésekbe essünk. A Szentlélek így akar tanítani és munkálni, álhatatosságra nevelni, a hitet akarja megerősíteni, meg akar tanítani a hitet megtartani, a jó és rossz között különbséget tenni. Összetör, hogy formáljon. És sajnos az igyekezet már nem olyan, mint korábban. Többeknek ezen a ponton válik testivé, önelőbből valóvá a keresztény élet, és ebből fakad a kudarc. Ennek egyik jele, hogy Istent figyelmen kívül hagyod. Nem fontos, hogy mit mond, nem teszed fel magadban a kérdést, mit tenne Jézus? Közömbössé lettél iránta. Júliusban női csendes héten voltam Biatorbágyon, és az alkalmakon szó volt az elveszettségről. Az egyik példa az elveszett drakma volt. A gyönyörű, szép, fényes drakma elvúlt. Ugye ez a drakma valamikor jegyajándék lehetett. Elveszett. Az asszony, akié volt, mindenit kereste a szobában, akkor elvúlt, míg végül előkerült, meglett. Ez a drakma viszont már nem olyan volt, mint amikor elborult. Ráragadta sok szenny és mocsok. Tisztításra szorult. Így szorulunk mi is állandóan tisztításra, hisz a világban élünk. Bármennyire is próbáljuk távol tartani magunkat annak hatásaitól. Isten igéivel állandóan tisztít bennünket, s ha ez kevésnek bizonyul, más eszközökhöz folyamodik. Jön a véső, a metszióló, és ezek az eszközök már fájdalmasabban tisztítanak. Ezért is mondta az ige hirdető ezen az említett biatorbágyi alkalma, hogy legyen nekünk elég Isten igéje. Reményik Sándor szép versében ír arról, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve. De ezt az arcot eltakarja a rárakódott szemét. Így írja. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztották szegényen, a rossz órámban eltűnik egészen, alteregom az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, még nem hívom elő, s bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Kedves testvérem, te hogy vagy ezzel? Pál azt írja, hogy akik tesz szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Semmi megdöbbentő, égbe kiáltó dologról nincs itt szó. Mivel van tele a fejed? Mivel van tele a szíved? Mit hallgatsz, mit nézel, mit mondasz? És nem utolsó sorban, mit teszel? Ezek persze lehetnek olyan gondolatok, célok, vágyak, melyek teljesen semlegesnek, ártatlannak tűnnek. Vigasztalás legyen nekünk, hogyha látjuk gyengeségeinket, hogy javíthatunk a dolgon, nap mint nap, mert a lélek segít a mi erőtlenségünkön, ha Istennek odaszántuk az életünket. Aki Krisztusban van, lélek szerint jár, új ember. A régi óemberi természetünk háttérbe szorítjuk. Akik nem Krisztuséi, azok tesz szerint járnak. Ezt a két természetet állítja szembe egymással Pál apostol ebben az ige szakaszban. Amit tesz szerint járunk, a világ szerint járunk. És aki a világ szerint jár, az csak a világi dolgok érdeklik, azon túl nem gondolkodik. Akik Krisztuséi, a lélek dolgait igyekeznek előtérbe helyezni a testi vágyakkal szemben. A testi vágyak próbálnak visszatérni, de aki Istennek odaszánta az életét, az harcol ez ellen. A keresztény embernek szem előtt kell tartania, hogy a bűnnel le kell számolni. Vajon miért fontos ez? Pál apostolnak a Galatebeliekhez írott levelének 5. fejezetében a 19-től a 21. versekig leírja, hogy mik a test cselekedetei. Azt írja, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pátoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonló. Vagyis a test cselekedete bűn. Ha tesz szerint élek, mondja Róma 8.13, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Az életünk tele van különféle bűnökkel, amiknek nem tulajdonítunk jelentőséget. Sőt, nyugtatgatjuk magunkat, hogy ez nem probléma. Egy kis megkeseredés, egy kis lustaság, még hozzá is mondjuk egy kis lustaság, ugye? Már is kapott egy felmentést. Egy kis lustaság, tehát nem egy nagy dolog. Valami nem súlyos, de ott van. Vagy valamit megosztok a barátommal, elmondom neki, attól ez még nem pletyka. Vagy nézek valamit, nem nyúlok hozzá, nem érintem, tehát kontrollat van. Akkor mi a baj ezzel?
A probléma ezeknél a dolgoknál az, hogy mi döntjük el, hogy mit tartunk jónak, és mit tartunk rossznak. Egyes dolgokra azt mondjuk, hogy ez még belefér, a másikra, hogy nem. Akkor lesz gond, ha ez nem egyezik Isten elgondolásával. Ha nem leszünk egy hullámhosszon, Isten szent lelkével. Sajnos sokszor a mi elgondolásunknak adunk helyt. Amiről azt gondoljuk, hogy oké, az oké, amiről azt, hogy nem, az nem. Ilyenkor megengedünk bizonyos dolgokat, vagy elengedünk, mintha nem lenne fontos. Az emberi bukások a családszív. Van egy betegesen eltorzult szívünk. Azt mondja a Jeremiás 17:9, családabb a szív mindennél, gonosz az. A mi álláspontunk bármennyire tűnik jónak, gonosz és család. Vagyis nem az Úr szerint járunk el. A Jeremiás 17:10 mondja, hogy én vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, vagy más fordítás szerint a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai és cselekedetei szerint. És a megtérésünk után is így van ez. Megváltozott az állapotunk, mert Krisztusban vagyunk, s miközben ő vezet, tanácsol, különösen is látni akarja, hogy mit teszünk. Sok szó van a Bibliában arról, hogy akik tesz szerint éltek, sok bajt okoztak maguknak és a körülöttük élőknek. Emlékezzetek Jákob 10 fiára, arra, amikor a 9 fiú hazament, és elszámoltak az apjuknak Józsefről. Odaálltak az öreg Jákob elé, és elmondták a hazugságukat. Emlékeztek, honnan indult ki az egész? Mózes első könyvének 37. fejezetében le van írva. Otthon elolvashatjuk el, akár az egész történetet megéri, mert nagyon tanulságos, főleg arra vonatkozóan, hogy mire képes az ember. Hogy indul a történet? Egy kis irítség, ugye? Szeretném azt, ami neki van. József elmondta az álmait, amit Isten adott neki, és ezekre az Isten által adott álmokra irigyek voltak a testvérei. Na majd meglátjuk mi a kévéket, hova borulnak, ha eltakarjuk előled a napot. Elintézzük, mi ne félj a sorsodat. Tehát így kezdődött. Elkezdtek irigykedni. Mondhatnánk, hogy egy pici irítség, nem nagy dolog, nem? Hát nem, mert az irítségből gyűlölet lett. Elkezdték szívükben gyűlölni a testvérüket, a saját testvérüket. És a gyűlölet soha nem áll le, sőt, gyarapszik, és sürget annak megoldása. 1 Mózes 37:18-20-as versekben olyan egyszerűen mondják. Gyertek, öljük meg, vagy más fordítás szerint, üssük agyon. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Már a védekezést is felállították, megáll az ember esze, döbbenet. Ezek felnőtt emberek. Isten, akiknek otthon családjaik vannak, feleségeik, gyerekeik, meglett emberek. Isten beszélt az apjukkal, dédapjukkal. Nem mondhatjuk, hogy soha nem hallottak Istenről. Egy pici bűn, s ha megtűrik az életben, óriásira nő. Túlél mindent, és tönkreteszi az embert. Ott volt a gyilkossági terv, az összeesküvés, rágalmazás, erőszaktevés, és folytathatnám. A végén tudjuk, nem ölik meg, hanem eladják a testvérüket rabszolgának. Mint ha ott is jó helyezem. Mi történt? Ezek az emberek kezükbe vették a szívük irányítását, és a szíveiben összevisszaság volt, és eszerint rendezték a dolgokat. Azt hitték, azt szabad nekik tenni, amit akarnak. Hazudunk apánknak, összetörjük a szívét. Igen, mindent megteszünk, csak hogy boldogok legyünk. A többi nem számít. A bűn erről szól. A kijelölt igényben a római levélben mondja Pál, akik teszt szerint élnek, a test dolgaival törődnek. A test törekvése a halál. Sok keresztény ember úgy él, hogy nincs harca a bűnnel. Az ige azt mondja, öld meg a bűnt, de mi eltűrjük. Megtűrjük, mentegetjük, ahelyett, hogy leszámolnánk vele. Nincs más út, ha Isten lelke betölt, le kell számolnunk a bűnnel. Nem nézhetem fásultsággal, vagy ha nem foglalkozom vele, akkor nincs. Meg kell ölni, meg kell öldökölni, le kell számolni vele. Hogyan? Hát el kell vennem az életterét. Nem kell etetnem, nem kell táplálnom. Ki kell írtanom az életemből.
gyökerestől kell kiírtani. Ha József történetét nézzük, hol kezdődtek a dolgok? Mik voltak a gyökerek? Ugye már Jákob életében ott volt a feleségek versengése, Jákob és Ézsau húzakodása, és így tovább. Sokszor azért hisszük, hogy jól mennek a dolgok, vagy hogy jó, amit gondolunk, amit teszünk, mert ezt hoztuk magunkkal a családból, az elődeinktől. Mondhatni, beleszülettünk. De helyükre kell tennünk ezeket a dolgokat. Ha megtértem, már nem az a fontos, mit mondtak a szüleim, mit tartottak jónak és igaznak, hanem hogy mit tart jónak és igaznak Isten. Mit mond a 10 parancsolat? Mit tenne Jézus? Amit szólok, teszek, gondolok, megegyezik-e Isten igéjével? Olyan szomorú, ha azzal találkozunk, hogy megtért keresztény ember testben jár. Ne legyünk ilyenek. Az ember képtelen megtartani, betartani Isten törvényét, de Isten annyira szeret bennünket, és nem akarja, hogy bárki elvesszen, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. És mivel a bűn zsoldja a halál, Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy meghaljon helyettünk. Krisztus a megoldás. Meghalt a bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkra. Általa mentettünk fel a vádak alól, mivel eleget tett a törvénynek, így akik őt hittel befogadtuk, és befogadják, Krisztusé lettünk, és kaptuk az ő lelkét, hogy aszerint éljünk. És Krisztus nem csak azért jött el, hogy a halálunk után majd meg kell állnunk Isten előtt, és legyen menedékünk, hanem amit láthattuk, azért is eljött, hogy földi életünket is Istennek szenteljük. Odaszálljuk, és Isten dicsőségére éljünk. Ha Krisztusban vagyunk, ennek látható módon meg kell nyilvánulni az életünkben. Az igazi krisztusi élet abban nyilvánul meg, hogy az ember életében megjelennek a gyümölcsök. Azt írja Galata 5.22. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Krisztusban, ahogy Pál apostol fogalmazott, meghaltunk eddigi bűnös életünknek, és feltámadtunk arra, hogy Istennek éljünk. Vizsgáljuk hát meg, és tegyük mérlegre az életünket. Akik még nem Krisztuséi, azokat hívja, várja az Úr, hogy térjenek meg, hagyják el a világi dolgokat, és éljenek Istennek tetsző életet. Akik pedig már az Úréi, azok tekintsenek bele az Isten által adott tükörbe, az igébe, és vizsgálja meg ki a saját életét. Valóban a lélek által élek? A lélek szerint? Vagy tesz szerint, régi emberi természetem szerint élem tovább az életem? Vagy próbálok a lélek szerint élni, és hagyom, hogy Isten munkája bennem szent lelke által a megszentelődés folyamatát, harcolva az óemberrel, küzdve a test vágyaival, öldökölve folyamatosan a bűnt, leszámolva az Istennek nem tetsző dolgokkal az életemben. Azt mondja a 10.11-es vers, ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi 1.6. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, ha magunkra nézünk, elkeseredünk. De Te azt mondtad igédben, hogy akiket lelked vezérel, azokat a gyermekeid. Így hajtunk most fejed előtted, Urunk, hálát adva neked, aki Krisztust egyszülött fiadat adtad értünk, hogy életünk, örök életünk lehessen. Segíts nekünk harcolnunk a bűnnel, hogy neked tetsző életet élhessünk, és ne tesz szerint, hanem lélek szerint járjunk. Add, Uram, hogy többé ne emberi vágyak, hanem a Te akaratod szerint éljünk. Hadd legyen földi életünk minden perce a Te dicsőségedre. Hadd legyen szent és tiszta élet. Amen.
Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a jövő vasárnap a szokásos rendben lesz Isten tiszteletünk. 9:45-kor előtte imakör lesz. Arra is szeretettel várunk mindenkit. Sajnos nagyon kevesen vagyunk, és akiket Isten lelke indít, azt szeretettel várjuk, hogy vegyen részt ebbe az ima közösségbe. Hétfőn 11-én 17 órától asszonykör lesz. Kedden 17 órától bibliaóra. Szerdán délelőtt 9 órától babamama kör, pénteken 17 órától ifjúság és konfirmáció óra. Isten tiszteleteinket a philadelphialutheran.hu internetes oldalon élőben is közvetítjük. Ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Szeptember 13-án 18 órától presbiteri gyűlés lesz. Az egyházmegyei számvevőszéki ellenőrzés és esperesi vizitáció alkalmából. Jövő hét vasárnap gyülekezeti délután tartunk, amikor itt maradunk, és az Isten tisztelet után elfogyasztjuk a hozott ételeinket, és ilyen módon is megéljük a közösséget. Szeretettel várjuk a testvéreket. Újra indul az óvodás hittan a Nyírteleki és a Belegrádi tagóvodában is. Bátorítjuk a környezetünkben élő szülőket, hogy jelentkezzenek az óvónőknél. Az elmúlt héten, női héten voltak a testvérek Biatorbágyon, résztvevők és szolgálókét. A jövő héten házaspáros hét lesz, imádkozzunk az ottani szolgálatért. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Alhóber Attilát. A záró imádságban emlékezünk meg erről a temetési istentiszteletről. És az előttünk álló programokból még hirdetem, hogy presbiteri és munkatársa kirándulása lesz október 6-án. Biatorbágyi alkalmak, most ugye hirdettem a házaspáros hetet, lesz még egy bibliatanulmányozó hét október 2-a és 6-a között, és férfi hét lesz október 9-13 között. Lesz eke csendes nap szeptember 30-án, az ifjúsági hét pedig október 20-ától 22-ig. És lesz presbiteri csendes nap, ugye ez az egyházmegyei, 9. hó 30-án, szeptember 30-án. És országos konfirmációi találkozó is lesz 9. hó 23-án. Itt az imádság listán kiemelten is kérem most a testvéreket, hogy imádkozzunk Lipcsákné Zsuzsika nénéért, aki kórházban van, és valamennyi testvérünkért, aki kérte ezt az imádságot. És most a befejezésül énekeljük a 398-as éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat elé. 398-as ének. Istenem, hálát szívvel köszönöm neked a gyülekezetet. Köszönöm, hogy lehet nekünk gyülekezeti házunk. Köszönjük, hogy szabadon összejöhetünk Isten tiszteleti alkalmakra és egyéb alkalmakra is. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk és gondot viselsz rólunk. Köszönjük neked a szolgálatok lehetőségét, és köszönjük, hogy gondod van mindenre. Kérünk az előttünk álló
egész hétért és az alkalmakért, Urunk, hogy Te dicsülhess meg ezeken keresztül is. Kérlek most, Urunk, az ország vezetőiért, a világi vezetőkért is, az egyház vezetőjét is, Urunk, hogy Te szólogasd őket, hogy hagyd tudnák vezetni a Te igéd szerint ezt a rábízott népet. Olyan jó lenne tudni, Urunk, hogyha egyre többen a Tiéd, akkor valóban Téged hívnak segítségül minden gondban, minden bajban is hozzád fordulnak. És kérlek most azokért a kérlek most azért a családért, a Hallóbert családért, Urunk, akik eltemették Attilát, hogy légy ott velük, Te erősíts meg őket, Te légy ott velük szomorúságukban, és add, hogy meg tudjanak vigasztalódni, és köszönjük Neked az Attila életét, hogy ismerhettük, hogy szerethettük őt, és kérjük, hogy Te öleld őket körül a Te szereteteddel, akik itt maradtak, hogy el tudják fogadni ezt a veszteséget. És most kérlek, hogy hallgass meg minket, mikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Föld is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőt. És segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, de Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. És most vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Menjetek el. Amen. És folytassuk a megkezdett énekünket. Köszönöm, Isten. Áldott szép vasárnapot kívánok, Isten.